foglalkoztunk eddig, a főcímünk az a Laplace transzformáció. Időtartományból ez eddig Fourier transzformációval eljutottunk a frekvencia tartományba. Most ugyanezt fogjuk megtenni, de nem frekvencia tartományba, hanem komplex frekvencia tartományba fogunk átjutni, és ennek a transzformációja lesz a Laplace. Ahogy Fourier transzformációnál is külön kezeltünk folytonos és diszkrét idejű eseteket, ebben az esetben is a Laplace is szétesik folytonos és diszkrét idejű esetre. A folytonos idejű eset az a folytonos Laplace, egyszerűen Laplace transzformáció lesz, míg a diszkrét idejű a diszkrét idejű Laplace, de ezt senki sem mondja így, a Z transzformáció lesz. Tehát ez Laplace, míg ez a másik, ez a Z. Tehát nyilván itt is transzformáció. A mai alkalommal a folytonos idejű esettel foglalkozunk, tehát a Laplace transzformációval. A definiáló képletek a következő képen néznek ki, illetve először jelölés technikailag mutatnám, hogy a következő elterjedt verziók vannak. Egy ilyen írott nagy L betűvel, mint hogy a Fouriert is, ugye egy ilyen írott nagy F betűvel a transzformációt jelöljük. És a két tartomány, az idő és a komplex frekvencia. A komplex frekvencia az S lesz, a J omega helyett, ugye, ami volt a normál frekvencia tartománybeli leírásnál. És hát a kettő közötti kapcsolatot mutatja ez a fajta jelölés. A másik jelölés, és akkor itt már a definíciót is megadom, amikor azt mondjuk, hogy az XS, tehát a komplex frekvencia tartományban az XT jel, az egyenlő a Laplace transzformáltja az XT-nek, tehát így jelöljük, hogy a Laplace transzformáltja az XT-nek, és ennek a definiáló képlete mínusz nullától végtelenig, ugye itt fontos lesz ez a nem a mínusz végtelentől, mint hogy a Fourier kezdődött, hanem mínusz nullától XT szorozva E ad mínusz ST DT-vel. Ez tehát az odairányú transzformáció, és az inverse transzformáció, amennyiben ismerjük a komplex frekvencia tartományban az XT-jelt, vagyis az XS-t, annak az inverse transzformáltja a következő képlettel határozható meg. 1 per 2 pi, és itt lesz egy J, amivel ez eltér mondjuk az inverse Fourier transzformációtól. A határokat majd később, hogy hol is történik ez az integrálás. A komplex spektrum szorozva E ad plusz ST-vel DS. És ez a határ, ez most egy kicsit furcsa lesz, mert ez szigma egy valós része az S-nek, mínusz J végtelen, és adok egy kis indexet is, hogy ezt le is fixáltam, ez most nem egy futó változó most már, és ez ugyanazon szigma plusz J végtelen. Ezt meg is nézzük, hogy mit akar ez a szigma mutatni, és ezért ezt az S-t, ezt a komplex frekvenciát, ezt valós és képzetes részre szétveszem. Ez a valós és képzetes rész, tehát ugye ez kifeszíti a komplex síkot, ahol szigma a valós tengely, és J omega lesz a képzetes tengely. A következő képpen fog majd ez működni. Lesz majd valahol, lehet a bal féltéren is, jobb féltéren is. Én most a jobb féltérre rajzolom egy abszisszát, amely szigma null valós értéknél van, és a képzetes része az végigfut, tehát ott bármi. És ezen vonaltól balra nem fog létezni a Laplace transformátja, tehát itt nem fog létezni, míg jobbra létezni fog. Tehát itt létezik a Laplace transformált, és ezen tartományban, ahol létezik, itt lesz, tetszőlegesen felvehetem például ide, de ez itt tetszőlegesen tologathatom, ez lesz az a bizonyos szigma 1. A lényeg csak annyi, hogy a szigma 0-nál a szigma 1 legyen nagyobb. Vagyis ez a szigma 0, ez a határa volt, ahol még éppen nem, ezen a szigma 0-on még nem létezett, még nem volt stabil, még divergens volt, és utána lesz konvergens az integrál, tehát ez a zöld rész itt a ezen piros vonaltól jobbra, tehát az egyenlőség még a nem létezésnek a vonala, azért is pirossal jelöltem. Magát ezt az inverse transformációt egyébként nem szokás használni, bár gondolom komplex függvényt abban tanultak ilyesmit, de ezt nem fogjuk alkalmazni, az inverse képletet, odafelé fogjuk a standard képletet, visszafelé pedig táblázat alapján fogunk majd dolgozni. Nézzük meg, hogy ez az egyébként, most hogyha nézzük bármelyik képletet, azért erősen hasonlít a Fourier transformációhoz, hogy mi volt az oka, hogy ezt bevezették. Ennek az oka a következő, ezt előre megadom, aztán megnézzük egy példán keresztül. Ha veszem az összes jelnek a halmazát, legyen ez. Azon belül vannak azok, amelynek létezik a Fourier transformátja. Tehát ezeknek létezik a Fourier transformátja. Tudjuk, hogy a Fourier transformátnak nem szükséges, de elégséges feltétele az abszolút összegezhetőség, az abszolút integrálhatósága a jelnek, de attól még, hogy nem abszolút integrált, attól még létezhet. Minden esetre van egy csomó olyan jel, aminek nem létezik a Fourier transformátja, ezért vagy azért, tehát vagy azért, mert nem volt abszolút összegezhető, vagy éppen abszolút összegezhető volt, de mégse. És ezekre vonatkozólag viszont egy további kiterjesztés, hogy aminek létezik a Fourier transformátja, annak biztosan létezik a Laplace transformátja is, viszont a Laplace transformáció a sokkal szélesebb osztályát fogja le a jeleknek, mindazonáltal, hogy mindig vannak olyan jelek, aminek sem ez, sem az, hát ugye most a Laplace volt az erősebb, tehát egy csomó olyan jel van, ami esetében létezik a Laplace transformáció, viszont Fourierval nem tudtuk kezelni. Általában igaz az, hogy olyan jelet azért nehéz találni, aminek van gyakorlati jelentősége, és nem létezik a Laplace transformátja. Olyan jelet lehet találni, aminek van gyakorlati jelentősége, és nem létezik a Fourier transformátja. Tehát összességében azért az a jó helyzet, hogy az alkalmazás szempontjából a Laplace azt majdnem teljes egészében lefedi a jeleket. És akkor nézzünk meg egy példát. Visszatérünk majd erre, hogy miért a nullánál kezdődött. Egyelőre fogadjuk ezt el, ezt a nulla kezdőséget, és hát látjuk, hogy gondok lesznek persze olyan jeleknél, amikor a jel nem belépő, mert ez automatikusan levágja neki a negatív időkre vonatkozó részét, tehát automatikusan belépő függvényé, belépő jellé csonkolja a jelet. Mindazonáltal egy belépő jel, az nem történik semmi, mert hát annak ugye a negatív időtartományban nem volt része. Egy picit belegondoltunk még, mielőtt a példát felírom, hogy hát mikor van gond, mikor nem belépő. Ha egy rendszernek az impulzus válaszát nézem, egy kauzális rendszernek az impulzus válasza, az kötelezően belépő, gerjesztés előtt nem ad választ. Ugye? Ez rendben van. Ha a jeleket nézem, akkor persze egy csomó nem belépő jel van, de hát miért is akarom én a jeleknek venni a transformátját? Azért, mert valami rendszerre rá akarom vezetni. És kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a rendszer kimenetén. Na most nézzük ezt egy picit. Hogy mikor fordul elő az, hogy én egy rendszerre nem belépő jelet adok? Hát ez viszonylag ritkán. Mert mondjuk tegyük fel, hogy a rendszerem az egy napelem cella, és hát a gerjesztés, ugye a napsugárzás, amikor föl kell, stb. Nyilvánvalóan a nap már nagyon régóta föl kell és lenyugszik, de én most készültem el a napelememmel, és most teszem ki. Tehát ha másért nem, ez az idő kezdete. Ennél korábban biztos nem érhette a rendszer gerjesztés, mint ahogy elkészült a rendszer. Tehát időnként nem is biztos, hogy a jel fogja meghatározni azt, hogy a jel létezheted, de a rendszer nem. És akkor, hát, akkor innentől kezdve a rendszer számára, akkor létezik a jel, amikor a rendszer létrejött. No, azért az esetek többségében ez egy nagyon hasznos, és ezt a békát mi szerint csak belépő függvényekre lesz ez igazán jó, ezt le tudjuk nyelni. Úgyhogy itt már rögtön egy belépő jelet veszek. Tehát itt nagyon tipikus lesz az, hogy epsilon t-vel. Tehát amikor laplaszolunk, akkor epsilon t-vel fogunk mindig kezdeni. És e ad 2 t lesz a jelünk. Ha elképzeljük ezt a jelet, akkor ez az elég ronda valami. Ugye negatívban nincs, mert hogy epsilon, és szépen exponenciálisan elszáll ez a jel, vagyis egész biztosan nem lesz például abszolút integrálható, és egész biztosan abból ugye nem következett, de egyébként nem tudjuk neki a Fourier transformátját sem meghatározni, és azt állítjuk, hogy ennek azért mégiscsak tudjuk a Laplace transformátját venni, ennek a konkrét jelnek. Hát akkor próbáljuk meg, tehát vegyük az XT-nek a Laplace transformátját. Én ide már az epsilon t-t nem is írom be, hiszen teljesen mindegy, úgyis nullától indul az integrálás, tehát az már eleve teljesített, tehát e ad 2t, szorozva e ad mínusz st-vel dt. Ez tovább egyenlő, összevonom a kitevőket, tehát akkor ez E ad mínusz S mínusz 2, zárójel T, hiszen mind a kettőben ugye szerepelt a T, D, T. Ezt viszont ki tudjuk integrálni. E ad mínusz S mínusz 2, T per mínusz S mínusz 2, és ennek a határa a mínusz nullától a végtelenig. Hát a nullában azt látjuk, hogy a T egyenlő nullában a számláló az egyet fog felvenni, hiszen E ad nulla, és ugye ez azt jelenti, hogy mínusz-mínusz, tehát ott lesz majd 1 per S mínusz 2. Viszont a végtelenen el kell gondolkodnunk, és ugye itt lenne a végtelennél ez a bizonyos probléma, hogy vajon konvergens-e ez a dolog. Hát azt szeretnénk nyilván, hogyha konvergens lenne, tehát vagy valami konstans, vagy mondjuk nulla, az is persze egy konstans. Ezért külön megvizsgálom ezt az E ad mínusz S mínusz 2 T-t. Tudjuk, hogy az S az egy komplex szám, és ezzel a jelöléssel, miszerint S egyenlő szigma plusz J omega, tehát ezt alkalmazom, és ezek szerint ez mínusz szigma, és ő volt a valós része, tehát akkor inkább hozzáteszem mellé rögtön ezt a kettest, és marad a másik, a plusz J omega. Ez tehát E ad mínusz szigma mínusz 2 ször T szorozva E ad J omega T-vel. Hát mi kellene ahhoz, hogy ez tartson a nullához? Hogy az kellene ehhez, hogy a T-t tart a végtelennél, az kellene, hogy a szigma mínusz 2 az pozitív legyen. Ugye, mert van egy mínusz előjelet, tehát akkor így. Tehát ennek a feltétele, hogy a szigma mínusz 2 az legyen pozitív, és hát ebből az következik, hogy a szigma nagyobb kettőnél ez konvergenssé válik. És hát ugye ez akkor nulla lett, tehát a transformáltja végül is ugye az lett, hogy ugye, hogy ha ott megnézzük, csak az S mínusz 2 lett, tehát ez lett a transformált, és ugye látszott, hogy a szigmának viszont nagyobbnak kell lenni kettőnél. Hát rajzoljuk akkor ezt fel azért a komplex síkra, hogy hogy is néz ez ki. A határ, a szigma null, az az egyenlő 2 volt, tehát amikor éppen a határon volt, az az egyenlőséghez tartozik, akkor ez 2. Tehát itt a 2-nél fogok húzni egy határozott vonalat, ez lesz a szigma null, itt még nem konvergens. Amennyiben ugye ennél kisebb, akkor sajnálatos módon nem volt konvergens, tehát ezek itt, ez itt mind nem létezik, viszont a ettől jobbra pedig mindenütt létezik ez a Laplace, és hát akkor itt kell választani egy értéket, teljesen mindegy, hogy hol, ő lesz a szigma 1, és ez a szigma 1 ugye nagyobb volt, mint a szigma 0, és valahol ott van, mindegy, hogy mennyivel nagyobb. Tehát sikerült egy olyat transformálunk, aminek a Fourier transformátja nem létezett. Most transformálunk egy másikat is, összehasonlítás véget, amelynek viszont létezik a Fourier transformátja, meg is fogjuk határozni. A második kis példánk az továbbra is természetesen belépő, és innentől kezdve minden belépő lesz. Ez egy iad mínusz alfa t, alfa az valós és pozitív, tehát akkor ez egy lecsengő, egy exponenciálisan lecsengő érték. Tudjuk, hogy ennek létezik az összege, tehát ennek létezik a Fourier transformátja is, és hát határozzuk akkor meg a Fourier transformátat is, illetve hát a Laplace transformátat is. Kezdjünk először a Laplace-szal. Hát a definiáló képlet. És nincs is értelme ugye tovább nagyon menni, hiszen ha visszanézünk, tulajdonképpen semmi más nem történt, mint a kettest, a plusz kettest, azt mínusz alfával kell kicserélni. Tehát ha ott 1 per s mínusz 2, akkor itt az ellenkező előjele van, és nem 2, éppen lehet 2 is, csak alfa általános esetben. Tehát ez s plusz alfa a transformátja. Tehát most ennek a értéke, és ez ugye nagyon, nagyon hasonlatos az előzőhöz. Azonban, ha most megnézzük őt is, hogy is nézett ki a komplex síkon, akkor azt látjuk, hogy hát persze ő neki a problémája, az szintén ott van, ahol a másiknak a problémája, de hát ugye a másik az plusz 2 volt, ez meg mínusz alfa, tehát ennek az az abszissza, ahol az a bizonyos szigma 0 van, az itt található, és ettől balra problémás nem létezik. Ettől jobbra viszont végig létezni fog. És lehetne, mondjuk akár ide is húzhatnék, mondjuk legyen ez egy szigma. A lényeg csak annyi itt is, ugye, hogy a szigma nullnál a szigma egy az legalább egy hangyányit legyen nagyobb, és utána fixáltuk. Hát a túl sok újat ugye nem mondott, viszont mindjárt mond, hogyha megnézzük, hogy mi a helyzet ennek a Fourier transformátjával, tehát a Fourier transformátja az XT-nek, most viszont érdekes ugye az epsilon, mert a Fourier transformált a mínusz végtelentől plusz végtelenig megy, tehát most ennek van jelentősége. Amit az epsilon ugye rögtön áthangol egy laplaszabb közeli integrálási határba, E ad mínusz alfa t szer E ad mínusz j omega t dt, és hát vagy megint kiszámoljuk, de hát igazából az, hogy most itt s volt, vagy egy másik betű van, azon sokat nem fog számítani. tehát az eredmény, talán ezt már korábban is meghatároztuk, tehát ez ugyanaz lesz, csak az S helyett a J omega szerepel. Tehát az a furcsa eset van, hogy amennyiben létezett neki Fourier transformátja, tehát hogyha létezik a Fourier transformátja az XT-nek, akkor az XS az egyenlő az XJ omegával, az S egyenlő J omega változó helyettesítéssel. És akkor nézzük meg, hogy miért is. Ugye tudjuk, hogy az S az egyenlő volt szigma plusz J omegával. Ahhoz, hogy ez a bizonyos szituáció előálljon, ami itt van, ahhoz az kell, hogy szigma egyenlő nullánál konvergens legyen. Na de hát persze, hogy konvergens volt, hiszen szigma egyenlő nullánál az pontosan a Fourier transformáció, hiszen akkor az S helyett, ugye a mínusz S helyett csak mínusz J omega szerepel. Tehát ez konvergens, és így talán megvalósult. Vagyis, ha ránézünk erre az ábrára, akkor mivel rengeteg helyen lehetett persze ez a szigma 1, csak az a lényeg, hogy nagyobb, mint a szigma 0, lehetett volna itt is, de lehet itt is. És hogyha ebben a tengelyben van, akkor az nem más, mint a Fourier transformáció. Tehát az a Laplace transformáció, ahol a szigmát ugye nullára veszem, az akkor átalakul Fourier transformáltá. Hasonlítsuk össze a Laplace-t és a Fourier-t, ha már itt már félig megtettük, de akkor még vonjunk le további következtetéseket. Tehát a Fourier és Laplace transformációk összehasonlítása. Először is nézzük az odafele irányt. Az odafele iránynál a Laplace ugye úgy nézett ki, hogy mínusz nullától végtelenig xt e ad mínusz st dt, és ezzel ugye párhuzamba az xj omega mínusz végtelentől plusz végtelenig xt e ad mínusz j omega t dt. Míg ugye az inverse képletek a határok azok viszonylag rondák voltak, tehát szigma 1 mínusz j végtelen, szigma 1 plusz j végtelenik, és ezzel áll kapcsolatban a másik, a Fourier inverse. Mínusz végtelentől plusz végtelenig, xj omega e ad plusz j omega t, d omega. Hát nézzük az eltéréseket. Ugye tudjuk persze, hogy az S az egy komplex frekvencia, sigma plusz j omega. Tehát, hogyha behelyettesítjük mondjuk a transformációs képletbe, akkor az xs az a következő képen néz ki. És az éjad mínusz estét azt szétveszem két részre, miszerint éjad mínusz szigmászor t, és éjad mínusz j omega t dt. Ezt még tovább finomíthatjuk. Miszerint azt mondom, hogy jó, kiterjeszthetem az integrálásnak a határát mínusz végtelentől plusz végtelenig, xt, éjad mínusz szigma t, bocsánat, epsilon t, mert ugye ezt helyre kell hoznom, ezt a bizonyos mínusz végtelent, szorozva éjad mínusz j omega t dt. Leírom még egyszer, mert azt az epsilont elejére kellett volna írnom. Tehát mínusz végtelentől plusz végtelenig epsilon t éjad mínusz szigma t szer xt szer éjad mínusz j omega t dt. És ha ránézünk erre a képletre, akkor ez ennek a valaminek a Fourier transformátja. Tehát a Laplace transformáció ezek szerint nem más, mint a Fourier transformátja az epsilon t éjad mínusz szigma t-vel módosított xt-nek. Hát mire lesz ez jó? Tehát ugye látszik, egy erős kapcsolat van a kettő között, és először is látszik, hogy csak akkor két dologtól fog ez függni, hogy egyenlők vagy sem. Az egyik, hogy a két transformáció eredménye, az egyik az a bizonyos epsilon t-nek nem volna szabad, hogy megváltoztassa az xt-t. Tehát ebből az fog következni, hogy ez belépő. Ugye a belépő xt-t, ha az xt belépő, akkor minden rendben. Az is látszik, hogy ha belépő, és a szigma egyenlő nulla teljesül, tehát ott konvergens, akkor éppen ugyanaz lesz a Fourier transformáció, mint a Laplace transformáció, hiszen az éjad mínusz szigma egyenlő egy, szigma egyenlő nullánál ugye az éjad az egy lesz, és akkor egyszerűen az eredeti függvénynek. Tehát a kettő egyenlő, ha belépő, és ugye a szigma egyenlő nullnál konvergens. És akkor azon a halmazon belül vagyunk, ahol ez elvégezhető. Na most itt ha megint vesszük a jeleket, de a jeleknél fontos lesz, hogy ez belépő. Most már csak a belépő jelekkel foglalkozunk. Azon belül lesz a Laplace, és azon belül lesz a Fourier belépőjelek, és teljes egészében meg fog egyezni. Ugye ebben az esetben lesz az a bizonyos szigma egyenlő nulla, és akkor a Laplace és a Fourier az megegyezik. Mi végre az éjad mínusz szigma t? Hát talán ezt érdemes akkor rögtön föl is rajzolni, hogy rájöjjünk. Tehát ez a E ad mínusz szigma T, és ugye ő neki, hogyha nem lenne az a belépősége, akkor persze itt baloldalt, feltéve, hogy a szigma az pozitív, a baloldalt elszállna. De nem fog elszállni, mert a Laplace az nullánál indul, vagy másképpen úgy is lehetne fogalmazni, hogy ugye epsilon t-vel megszorzom ezt a függvényt, és akkor úgy indul. Tehát egy ilyen függvényünk, exponenciálisan lecsengő függvényünk. És ez a függvény lesúlyozza az XT függvény. Tehát az XT függvény nem volt konvergens. A Fourier transformátja, az az integrál nem volt konvergens. Nem baj, megszorozzuk egy függvénnyel, egy E ad mínusz szigma T függvénnyel, és majd akkor, hát ha konvergens lesz. De kiderül, hogy nem, tehát mondjuk az E ad 2T-t, az hiába szorozom E ad mínusz 1T-vel, ez még mindig nem konvergens, de nem baj, megszorozhatom én ezt mínusz 3-mal is, és akkor már az lesz. Tehát, hogyha elsőre így nem jött össze, addig játszunk vele, addig vesszük egyre jobban, erősebben lecsengővé, amíg a konvergenciát el nem éri. Tehát ezen súlyozás segítségével, és ugye ezért volt ez a fajta felírás, miszerint ugye itt az belépő, és utána az a E ad mínusz szigma T-szer az XT-nek a Fourier transformátja, hiszen az egész komplex frekvenciában a Fourier itt volt. A komplex frekvenciában a valós rész csak arra szolgált, hogy megzabolázza a függvényünket, hogy integrálható legyen, hogy konvergens legyen ez a kifejezés. Nyilván nem minden függvényt lehet E ad mínusz szigma T-vel megzabolázni, de a gyakorlat szempontjából fontosakat igen, tehát ezért ezt jól fogjuk tudni használni. Hát ennyi lenne a bevezetés, illetve még itt azért érdemes erre a nullától történő integrálásra ránézni, ugye, hogyha a Laplace-t azt a mínusz végtelentől engedtem volna, mint ahogy létezik az a fajta Laplace transformáció is, tehát amit mi alkalmazunk, ez a féloldalas Laplace transformáció. Lehetett volna mínusz végtelentől plusz végtelenig, csak éppen akkor ez nagyon nem zabolázta volna meg, mert ugye ez itt elszáll a végtelenben, és ezért a mínusz időre vonatkozó részeket felerősítette volna. Ezt mi pedig nem akarjuk, mi azt szeretnénk, hogy ez zabolázzon és ne felerősítsen, tehát ez oka volt annak, hogy ez nullában kezdődött, de mint mondtam, gyakorlati szempontból megfelelő ez nekünk. Egyébként sokkal inkább, mint a mínusz végtelen, mert ugye mit mond nekünk a mínusz végtelenben induló jel, tehát amikor állandósult állapotról beszéltek például, hát nekünk se mínusz végtelen, se plusz végtelen nem létezik, tehát sokkal gyakorlatközelibb az, amikor valami valahol elkezdődik, és hát legfeljebb nem tudom megmondani, hogy mikor ér véget, de hát azt a plusz végtelent ott hagyom rajta. Készítünk két táblázatot. Először én kettőnek hagyok helyet, de az első táblázatot fogom csak felvésni, és utána majd a második táblázat is. Az első táblázat a Laplace transformátra vonatkozó tételeket mutatja. A legfontosabb tételeket. Lesz a tételnek a neve. Az XT és a komplex frekvencia tartományban az XS. Hát amit már korábban is, az első a linearitás. C1-szer X1T plusz C2 X2T az, hogy lineáris, akkor a C1 változatlanul marad, az X1 transformálódik, plusz C2 változatlan, X2 transformált. Következő az eltolás időben történő eltolás. Itt vigyázni kell, mert a nullától kisebb értékeket automatikusan levágja a transformáció, de ez nem jelenti azt, hogy nem volt. Hogyha az ott volt, akkor a transformáció és az inverse transformáció nem ugyanazt az eredményt fogja adni, mármint hogy persze nem ugyanazt, hogy tehát ha inverse-be visszahozzuk a függvényt, akkor az a mínuszértékekre, időértékekre nullát fog adni, pedig ott volt valami, tehát az figyelmen kívül hagyta a transformáció, ugye ezt nem is hozhatja vissza. Ezért általában azt mondjuk, hogy nem is foglalkozunk ezzel, hanem eleve csak belépővel foglalkozunk, de az általánossághoz hozzátartozza, hogy mégis ha valaki egy nem belépő függvénynek veszi a Laplace transformációt, létezik, de az levágja a baloldali részt. Na most ezért, hogyha eltolom, akkor úgy veszem, hogy nem fog becsorogni a baloldali része, tehát az epsilont is befele fogom írni. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha ez volt a függvény, mondjuk az XT, akkor az eltolt delta T-vel. Ez lesz, de azért, hogy biztos legyek benne, hogy ha véletlenül valaki mégis általánosan vette, hogy az ne legyen ott, ezért meg kell őt szorozni itt epsilon t minusz delta t-vel, mert egyébként itt kezdődne a levágás, az pedig már régen rossz. Tehát mind a kettőt eltolva egész biztos, hogy jó lesz, ezért ez az XT-hez tartozó Laplace transformált szorozva E ad minusz S delta T-vel. Ezeket be fogjuk bizonyítani, de úgy gondolom, hogy jobb, hogyha egy táblázatban az elején kigyűjtjük, mert két okból is, így ez szépen rendszerezett, másrészt meg utána egyszerűbb azért valamit úgy bebizonyítani, hogy tudja az ember, hogy mi a végeredmény ott előtte. Úgyhogy ezt a következő csillapítás, illetve ez moduláció is, a csillapítás vagy modulációs tétel, XT-szer E ad minusz alfa T, az X, S plusz alfa transformáltat adja. Konvolúció. X1T konvolúció X2T-vel az X1, S szorozva X2 S-sel. Derivált. Az X1, nem is kell X1, az XT-nek a deriváltja az S-szer XS mínusz az időbeli jel, tehát ez itt t egyenlő mínusz nulla. Tehát elvileg, hogyha ez belépő, Tehát itt azért meg is jegyezném, hogy ha ez belépő, akkor ez utóbbi az nullával egyenlő, tehát ezt a kis rondasságot, az egyébként S-szer X-es szép kifejezésben, ezt a kis rondasságot ezt csak akkor kell figyelembe venni, hogyha nem belépő a jelünk. És ennek az inverze az integrál, tehát nullától t-ig x tau d tau. Tehát ugye az inverz a deriválásnak, tehát akkor inverz lesz a művelet is, tehát nem szorozunk s-sel, hanem osztunk s-1-jel szorozunk, tehát osztunk s-sel. Ezek lesznek a legfontosabb tételek, ezeket fogjuk megnézni szünet után. Folytassuk, kedves kollégák! Elfelejtettem mondani, hogy a csillapítási modulációs tételnél, ha ez az alfa, ez egy valós szám, akkor ez csillapítás, hogyha tisztán képzetes, akkor moduláció tétel, tehát ez az alfa, megengedem a kettőt együtt, az alfa az komplex. Komplex szám, tehát úgy van értelme a csillapítás és a modulációnak együtt a felírásban. A linearitásnak a tételét annyira nyilvánvaló, hogy nem bizonyítjuk. Rögtön kezdjük az eltolásnak a tételével, tehát az eltolási tétel. Az eltolási tételnél venni kell az eltolt értéknek a Laplace transformátját, tehát a delta t-vel behelyettesítve a definiáló képletbe mínusz nullától végtelenig, és most bele kell tennünk sajnos ezt az epsilont. E ad mínusz st dt. Legyen egy új változó, t-vesző. A t-vesző t mínusz delta t-vel legyen egyenlő. És hát ebből persze következik, hogy ha ezt így elfogadjuk, hogy a t az a t-vesző, tehát átrendezve t-re, az a t-vesző plusz delta t. Vagyis ha tovább írjuk a kifejezésünket, akkor ez epsilon t-vesző x t-vesző e ad mínusz S-szer, és itt sajnos a t-vesző plusz delta t kerül ide. T-t-vesző. Hát kérdés, hogy a határa mit kezdjünk, mivel most ezzel a transformációval belépő függvényt generáltunk belőle, ezért értelemszerűen ez a határ szintén a mínusz nulla lesz. Ha viszont az mínusz nulla, akkor nem kell tovább foglalkoznunk ezzel az epsilon t vesszővel, vagyis ez tovább egyenlő. Ezt kihagyhatjuk, marad az xt vessző, az e adot azt szétveszem két részre, tehát st vessző, és a második rész az nem fog függeni a futó időtől, csak a delta t-től. Ez az első rész pedig jól látható módon nem más, mint az eredeti függvényünknek a Laplace transformátja, tehát XS, és így a végeredmény az XS szer E ad mínusz S delta T. Szerencsére itt is ez került felírásra. Tehát az eltolás, az időbeli eltolás az, az eredeti eredeti spektrumon, az eredeti Laplace transformálton ezt a műveletet jelöli. Hasonlóan, mint hogy a Fourier transformációnál szintén maradt az eredeti spektrum, szorozva E ad mínusz J omega delta T, és hát ez is, ugye, hogyha ha létezik a Fourier transformátja, akkor ez is egyben a Fourier transformátnak is megfelelő transformációval áthozhatjuk, tehát szintén mínusz J omega delta T, tehát igazak a tételekre is ez a kapcsolat, nem csak az eredeti jelek spektrumára megörökli értelemszerűen. A következő jelünk, vagy a következő tételünk, az a csillapítás. A csillapítás a következő. De sok gomb van ezen. Az a középső, ennek föl, ennek meg egy kicsit le. Remélem most már jó. Tehát a csillapítási tétel a következő. Tehát az XT szer E ad mínusz alfa T-nek kell venni a Laplace transformátját. És hát megint csak a definiáló képlet. E ad mínusz alfa T szorozva E ad mínusz ST-vel. Az E-ados részeket összevonhatjuk. Minusz S plusz alfa szorozva tétével. És akkor látjuk, hogy tulajdonképpen ez az eredeti definíciós képletünk azzal a különbséggel, hogy az S az kicserélődött S plusz alfára, hát akkor ezt érvényesítsük a eredményben is, tehát az S kicserélődik S plusz alfára, és ezzel ugye vagy a csillapítás, vagy a moduláció így jut érvényre, tehát eltolja az eredeti függvényt ezzel az alfa komplex értékkel. Következő nagyon fontos tétel, konvolúció. A konvolúciónál eddig is mindig az történt, hogy a frekvencia tartományban a szorzásá, most itt komplex frekvencia tartományban is előzetesen ugye szorzásá alakult. Hát nézzük meg, hogy tényleg úgy van-e. Ugye maga a konvolúciónak a képlete, tehát először mit is kell csinálni, ugye az X1 T konvolúció X2T-t kell transformálni. Ez először fölírom a konvolúciós integrált, nem írok határt, illetve majd módosítom a határokat, elnézést, fogok írni határt elején is, és módosítom majd. X1 tau szorozva X2 T minusz tau és D tau. És hát ennek kell majd venni a Laplace transformátját. Módosítom a határokat azból a meggondolásból, hogy hát igazából ugye megbeszéltük, hogy akkor lesz ez szerencsés, hogyha az x1 és az x2 az belépő. És hogyha ez belépő, akkor a tau negatív értékekre ennek nem sok értelme van, tehát ezt itt nyugodtan áthúzhatom, és írhatom azt, a mínusz nulla, elég lett volna nulla is, de így szép szimmetrikus lesz majd az eredményünk, ez ugyanolyan jól meg fog felelni, tehát mínusz nullától fogom futtatni. És akkor most már alkalmazom erre a transformációs képletet, tehát a Laplace-t. Ugye azért jelölöm más színnel, hogy akkor most éppen őróla van szó, ezen belül van a konvolúciós integrál. És most újra vissza a Laplace-ba. Mivel ez a x1 tau ez nem függ a t-től, ezért ha helyet cserél a két integrál, tehát először integrálok tau szerint és utána t szerint, akkor az kihozható belőle konkrétan, tehát ez tovább egyenlő, ez a szint kódom szerint is a konvolúciós integrálnak, tehát a t szerinti integrál. És ide. Most a tau szerinti integrál és a másik, pedig a Laplace féle, ahol ugye ez lesz a magja, és még ezt a végén tau szerint is integrálni kell. Ez a rész, ez a korábban bebizonyított eltolási tételnek felel meg, tehát nem az x2 t-t, hanem az x2 t minusz taut integráltuk, vagyis az eredmény az nem xs lesz, hanem az xs eltoláshoz tartozó érték minusz s-szer, és a delta t ez esetben tau. Tovább egyenlő. Az xs az, ugye már csak egy tau szerinti integrálás van, az xs az nem függ x2s, az nem függ a tautól, tehát az kihozható az egész elé. Az e ad minusz s tau az viszont függ, tehát ami megmaradt, azaz x1 tau, szorozva e ad mínusz s tau, d tau, ami pedig láthatólag az x1-nek a Laplace transformáltja. És így a végeredmény az x1s szorozva x2s-sel. Tehát az időbeli konvolúció az a komplex frekvencia tartományban a régi tapasztalat és az elvárásunknak megfelelően itt is szorzássá fajult. Ez ugye megint nagyon nagy jelentőséggel fog bírni, hiszen a rendszereknél, tehát most egy ilyen kis kiugrás, de ennél a résznél meg kell tennünk, tehát ugye a rendszereknél ugye az lesz a helyzet, hogy ha én időtartományban írok le egy rendszert, a gerjesztése UT, a rendszert az ő impulzus válasza vagy súlyfüggvénye jellemzi, és a válaszjel az a gerjesztésnek és az impulzus válasznak a konvolúciójaként adódik. Ez volt az időtartomány. Hogyha áttérünk komplex frekvenciatartományra, akkor ugye most az x1 az az UT, az x2 a HT, stb. Tehát akkor a rendszerünk a következő képpen tárgyalható. Az UT-nek vesszük a Laplace transformáltját, tehát itt ugye Laplace kapcsolat, és ez a nagy U, S lesz. A HT-nek szintén vesszük a transformáltját, és ez a HS átviteli karakterisztika lesz. Belőle Ys, Us szorozva HS-sel, és mindenütt ugye ott a Laplace transformáció, de különösképpen, ugye, amiért az egész rendkívül hasznos volt, az itt található meg, miszerint a konvolúcióból egyszerű szorzás lett, és hát ez ugye egy sokkal kellemesebb művelet, sokkal könnyebben végrehajtható művelet. Ugyanez volt ugye a normál spektrumnál, a Fourier transformációnál is, csak ott a, nem a komplex, hanem a normál frekvencia tartományban voltunk, de egyébként teljesen hasonlatos. Menjünk tovább a következő tételre. A következő tétel az a deriváltnak a tétele lesz. Másik táblán kezdem, mert ezen már nem lesz arra elég hely, az egy kicsikét. Tehát a derivált. Itt picit másképp írom föl, tehát az XT deriváltját azt hát most kivásolom onnan, tehát ez a S-szer XS mínusz X az eredeti időfüggvény a mínusz nullban. Ez a helyzet általános esetben. De hogyha belépő, belépő az XT, akkor annak a deriváltja, ez a deriváltnak a Laplace transformátja, az csak az egyszerű S, tehát maga a deriválás, az az komplex frekvencia tartományban az S-sel történő szorzásnak felel meg, míg ugye, ha egy picit itt a korábbiakra emlékszünk, akkor itt volt olyan, hogy a valós frekvencia, ezek a Fourier transformációk voltak ugye a folytonos idejű és a diszkrét idejű Fourier transformáció, tehát ez a Fourier transformáció volt. Most itt ebben az esetben van a, ugye ez a J omega volt, most van az S komplex frekvencia, és ez is van két részben, vagy belépő, vagy nem, tehát itt nézzük meg, hogy hol, mit fog ez eredményezni. A folytonos időben az volt a helyzet, hogy a folytonos időben J omegánk volt. A diszkrét időben pedig E ad J teta, és most a J omega az átmegy S-be, és amit még nem tudunk, de majd a következő órán valamelyikén megtudjuk, hogy itt is majd diszkrét esetben ez át fog menni valami Z értékbe. Na de nézzük a bizonyítását, tehát látszik, hogy ezek azért erősen összefüggenek, egyelőre még a diszkrét komplex frekvenciát nem tudjuk. Nézzük a bizonyítását ennek a tételnek. A bizonyításhoz egy kis segédletet fogunk felhasználni. A segédlet az pedig a parciális integrálásnak a szabálya. A-tól B-ig. Az f derivált szor g A-tól B-ig integrálja, az ft gt A-tól B-ig mínusz integrál A-tól B-ig, és pont ellenkezőleg, tehát f nem deriválva, míg g t az deriválva. Tehát ez az, amit fel fogunk használni ennél és a következő tételnél is, mint segítséget. Akkor vegyük is akkor ezt a képletünket. Tehát az Laplace transformátja az X derivált T-nek az egyenlő integrál mínusz nullától végtelenig x vesző t szorozva e ad mínusz st-vel dt. Hát legyen akkor ez értelemszerűen az f vesző t-nek a megfeleltetettje, míg a másik a gt-nek megfeleltetett. Itt fogom folytatni. tehát akkor ez a egyenlő, ezek szerint az FT-szer GT, vagyis akkor a deriválatlanul az XT szorozva E ad mínusz ST-vel, de ez a határok a nullától a végtelenig, míg a következő marad az integrál nullától a végtelenig, és helyet cserél, tehát akkor az x az deriválatlanul szerepel, viszont az e ad mínusz st az deriválni kell, tehát akkor annak a deriváltja az mínusz s szer e ad mínusz st dt. Hát az S az nem függ a T-től, tehát az egész kihozható. Van neki előjele, negatív, és ott is egy negatív volt. Tehát akkor ez S szer mínusz nullától végtelenig XT E ad mínusz ST DT, de hát ez pedig jól látható módon nem más, mint az X-nek a Laplace transformátja. Tehát ez az egész második tag, ez S-szer XS. És amivel meg kell küzdenünk, az az XT E ad mínusz ST a végtelenben. Tehát azzal kell küzdenünk egy kicsit, hogy mivel egyenlő az XT-szer E ad mínusz S T, úgy, hogy a T tart a végtelenhez. Hát ez attól függ, mert ez tovább egyenlő, ugye XT E ad mínusz szigma T szor E ad mínusz J omega T, és hát amennyiben a szigma nagyobb, mint nulla, sőt, a fene tudja, hogy milyen az az XT, lehet, hogy ő is valami exponenciálisan növekvő, szóval legyen jelentősen nagyobb az a szigma, mint nulla, akkor az egy oly mértékű csillapítást fog okozni az XT-n, hogy ő jobban tart a nullához, mint ahogy az XT, és hogyha ezt meg tudom valósítani, nem minden függvényre lehet, de általában meg lehet valósítani, ha ezt meg tudom valósítani, akkor lesúlyozza az XT-nek az értékét, ugye ez a második tag, lenyomja, következésképp ennek az értéke nulla, tehát itt a végtelenben nulla. Már csak az a kérdés, hogy mennyi a nullában, az egyszerű, mert akkor csak behelyettesítek, tehát ugye ez az érték, nyilvánvalóan a második rész az 1, vagyis ez egyenlő x mínusz 0. De ugye ennek van egy negatív előjele, tehát összességében ezért ez egyenlő lesz s-szer xs mínusz x mínusz 0. Ez tehát a végeredményünk. De ez általános eset, abból indul ki, hogy az X, az XT az nem belépő függvény. Amennyiben az X belépő függvény, akkor abból következik, hogy az X mínusz nulla az egyenlő nullával, és akkor csak az S-szer XS maradt. Tehát egy nagyon kellemes végeredményt kapunk. Ezzel ezt a deriváltat is meg tudjuk oldani. Az integrálnak ugyanez a metódusa, ugyanezzel a parciális integrálással tudjuk levezetni, de mivel ugye tudjuk, hogy az integrálás meg a deriválás azok inverz műveletek, ezért különösebben nem is csodálkozunk, hogy operáció az egyik esetben S-sel való szorzás, a másik esetben pedig S a mínusz egyedikennel való szorzás, tehát az is az inverz fogja jelenteni, tehát ezzel így külön nem foglalkoznék, viszont amit megmutatnék az integrálási tétellel, kapcsolatosan, tehát ugye, még egyszer, ugye, hogyha az nullától t-ig x tau d tauhoz a Laplace-ban tartozik az 1 per s-szer xs. Ez azért érdekes, mert s tartományban a következő a helyzet, hogyha veszem ezt a jól ismert ugye, integrátor blokkunkat, akkor bizony, hogyha én itt ráteszek x est, akkor a másik oldalon azt kapom, hogy 1 per s-szer xs. A szokásabb jelölés az inkább az szokott lenni, de ugyanaz jelenti természetesen, hogy inkább itt az elején megszorozzák s-sel, és akkor a végén ugye 1 per s-szer s, a végén csak marad xs, tehát amikor ugye ilyen feladatokat megoldottunk, nem komplex frekvencia tartományban, hanem mondjuk j omega frekvencia tartományban, akkor ugyanez a helyzet, ugye ott az integrálás az 1 per j omegával történő szorzás, vagyis j omegával történő osztás jelentette, akkor ez úgy nézett ki, hogy ha ez x j omega, akkor ez 1 per j omega x j omega, de itt is jobban szerettük azt, hogyha inkább rögtön az elején beszoroztuk ezt x, j omegával az x-et, és a végén ugye az integrálás. Tehát ezzel ugye transformáltuk az integrátorunkat is. Ezt majd diszkrét időre is megtesszük, de egyelőre itt megmutattam, és majd össze fogjuk ezt foglalni, de megmutattam, hogy az integrálásnak azért van itt, az integrálás deriválásnak azért van különös jelentősége, hiszen ez nekünk egy elemünk volt, a rendszerünknek egy felépítő eleme. Ugye egy szorzás, egy konstanssal történő szorzás, vagy egy összeadás, az változatlanul maradt a linearitási tételünknek, amit nem bizonyítottunk, de magától értetődő a következményeként, és vajon az integrátort, azt mivé vitte át? Hát az integrátort azt az egypereses szorzássá, vagy egyper i omegás szorzássá, ugye most a komplex frekvenciáról beszélünk, tehát egypereses szorzás. És akkor most nézzünk néhány jelet még a hátralévő időben. Tehát jelek Laplace transformáltja. XT, és ugye itt pedig legyen a Laplace. És hát a legfontosabbakat, a Dirac impulzus, az epsilon t, epsilon t-szer e ad mínusz alfa t, epsilon t-szer t-szer e ad mínusz alfa t, és mondjuk vegyünk még egy koszinuszt, hogyha belefér, epsilon t-szer koszinusz omega 0 t, és akkor ezeket a transformákat próbáljuk meg megkeresni. Hát, hogy az elsőt, azt tulajdonképpen ki is találhatja bárki, hiszen tudjuk, hogy amennyiben a Fourier transformátja létezik, akkor kicseréljük a J omegát S-re. És mi volt ennek a Fourier transformátja a Diracnak? Picit hangosabban. Egy. Hát abban nem sok J omega van, azt gyorsan kicseréljük, és hát akkor marad ugye ez is egy, tehát itt rögtön az elvárásunk az erősen az egy felé fog mutatni, de hát persze ki is tudjuk pillanatok alatt számolni. Ugye tudjuk, a Dirac az egy mintavevő függvény, méghozzá a nulla értékét harapja ki a második, ugye a szorzat második tagjának, tehát ez egyenlő E ad mínusz S nulla egyenlő egy. Hát ez nem volt túl bonyolult. Epsilon T. Epsilon t-re két megoldást is az egyik megoldás gondolkodás nélkül fogjuk és hát kiintegráljuk az epsilon t-t, akkor ide már be se kell írnom az epsilon t-t, csak az e ad mínusz st dt, ez egyenlő e ad mínusz st per mínusz s nullától végtelenig. És hát láthatólag, ugye megint az kell hozzá persze, hogy az e ad mínusz st, az e ad mínusz szigmászor t-szer e ad mínusz j omega t, tehát hogyha a szigmát azt nullánál nagyobbra választjuk, akkor ez szépen lecsillapodik, a végtelenben nullához fog tartani, függetlenül attól, hogy ez egy konstans abszolút értékű, tehát ez a vektor egy archimédeszi spirálon szépen betekeredik ugye a nullába, hogy remélem látják ezt a spirált. Tehát ilyetéképpen ez a végtelenben nulla. És hát a nullában viszont mínusz, akkor az a mínuszt helyrehozza, ez egyenlő 1 per s. De az a helyzet, hogy nem is kellett volna ezt így megoldanunk, mert hogy tudjuk, hogy mellesleg a Diracnak az integrálja, az az epsilon t, de hát akkor ez azt jelenti, hogy a Dirac transformátja, ami egy, az integrálnak a transformátja, ugye itt az integrál jön, akkor az az epsilon t, az integrálás, az pedig szorzás 1 per s-sel, hiszen ugye itt volt ez a nagyszerű tételünk, amiből most az x-es az a Dirachhoz tartozott, vagyis 1, és az 1 per s-szer 1 az 1 per s. Tehát ezzel a módszerrel is megoldhattuk. Nyilván elegánsabb most ez a módszer. És hát vehetjük a következőt is, és akkor megint nem kell számolnunk, hiszen a következő az a csillapítási tétel, tehát tudjuk, hogy mi lesz az eredmény. Az eredmény az epsilonhoz tartozó spektrum, amely epsilonhoz tartozó spektrum, ide ugye részeredménynek beírom, az epsilonhoz az 1 per s volt, de az s az kicserélődik s plusz alfára. Tehát 1 per s plusz alfa lesz a eredmény, és nem kellett semmit számolni. Ha kiszámoljuk, persze nyilvánvalóan ugyanezt kapjuk. A következőt, ami már rondának tűnik direkt megoldásban, a következőt is trükkösen oldjuk meg. És ezért a trükkért bevezetek még egy plusz sort, de ez már csak egy ilyen kis segédlet sor lesz, hogy mi lett volna egyébként az epsilon t-szer t-nek a Laplace transformátja. De hát azt tudom, hogy mi az epsilon t-szer t, hiszen az epsilon t-szer t az nem más, mint az epsilon t-nek az epsilon t-nek az integrálja. Hát, hogyha az az, akkor az epsilon t-nek a Laplace transformátja szorzódik az integrálásnak a operátorával, az 1 per s-sel, vagyis ez egyenlő 1 per s szer 1 per s, vagyis 1 per s négyzet. Ez pedig nem más, mint a modulációs tétellel az epsilon t-szer t szorozva, vagyis az xt szorozva e ad mínusz alfa t-vel, tehát ki kell cserélnünk az s-t s plusz alfával. Az s négyzetnek az s-e s plusz alfára kicserélődik, és ez az eredmény. Valóban. Kösz. Köszönöm. És lényegében lejárt az időm, vagy hát nem csak, hogy túl is tartottam egy picit. A koszinuszt azt ugye fel tudjuk bontani E ad J omega T plusz E ad mínusz i omega t per 2-vel, és ugyanez a csillapítási vagy modulációs tételt alkalmazva az is megoldható. A lényeg, hogy ezt most csak felírom, ez s per s négyzet plusz omega 0 négyzet lesz, tehát az elv, az a modulációs tétel és az Euler reláció. Tehát ugye ez erre alkalmazva a modulációs vagy csillapítási tétel. Ezzel a legfontosabb jeleket és a legfontosabb tételeket végigvettük. hétfőn folytatjuk az inverse transformációval, ami táblázatos lesz, és lényegében csak ezeket fogjuk használni, amit itt felírtam. Köszönöm szépen a figyelmüket!